ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlan piacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben először arról lesz szó, hogy mennyire kedvelik a befektetők a budapesti irodapiacot, ezt követően a lakóingatlan piaci változásokról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az irodapiac?
Amint azt a bevezetőben ígértem, először irodapiac, és akivel erről beszélgetünk, vendégem a stúdióban Lóska Erika, a Nai Hungary Zealand ingatlan tanácsadó bérbeadási vezetője.
Pontosan, szép jó napot!
Jó napot kívánok! Akkor kezdjünk az alapkérdéssel, mennyire kedvelik a befektetők a budapesti irodapiacot? Ugye itt az elmúlt években az volt megfigyelhető, hogy jöttek a magyar befektetők, és szinte túlsúlyba kerültek a piacon, de most a magyarok is kifelé kacsingatnak az országból. Ez azt jelenti, hogy elfogytak az ingatlanok, tehát nincs már hova fektetni, azért kacsingatnak külföldre, vagy pont emiatt, hogy nem találják azt a hosszú távon gazdaságosan üzemeltethető, vagy jó nyerességgel üzemeltethető irodát, amit keresnek.
Hát ugye most egy viszonylag nehezebb helyzet van a befektetési ingatlanok piacán, azért azt látjuk, hogy itt egy hihetetlen nagy lassulást okozott ez az év. Már a Covid is egy picit lelassította, aztán utána a háború kitörésétől, ugye azért ez mégiscsak egy rizikófaktor, lelassultak a folyamatok nagyon-nagyon, tehát igazából irányadó tranzakció nagyon-nagyon kevés van, amiről beszélhetünk, de még most is van egy pár. Nem olyan nagyon régen a cégünk két vezetője kint volt Las Vegasban egy konferencián a Nai Globálnál, és ezért ők nagy örömmel konstatálták, hogy például az amerikai befektetők között kifejezetten bizakodóbb a hangulat. Tehát én azt gondolom, hogy ugye ez a ciklikusság, ami az irodapiacban mindig is tetten érhető volt, az vissza fog majd jönni. Tehát az, hogyha most egy picit lentebb vagyunk, onnan fölfele fog vezetni az út, és igenis újra be fognak indulni majd a tranzakciók. Azt nem tudom megígérni, hogy mikor, valószínűleg nem rögtön a jövő év elején, de biztosan be fognak indulni. Arra visszatérve pedig egyébként, hogy magyar cégek, magyar ingatlanos cégek külföldön terjeszkednek, igen, hálazzéknek, ezt azért nagy öröm látni, nem? Tehát, hogy ez egy büszkeség, hogy azok a magyar cégek megjelennek a külföldi piacokon, és számosat láttunk Lengyelországban és Romániában is, Csehországban is, Németországban is. Nyilván minden cég maga szabja meg, hogy milyen növekedési stratégiát követ, de azt gondolom, hogy ez a fajta portfólió színezés, az, hogy látják a lehetőségeket más országban, hogy milyen profit elvárásaik vannak azokban az adott országokban, és azok jönnek, ez mindenféleképpen egy jó hír. Nem azért, mert a magyar piacon nincs megfelelő termék, vagy elfogytak volna, vagy kiszorultak volna innen, hanem látnak más piacokon is lehetőségeket, és bátrak, és körültekintőek ahhoz eléggé, hogy egy-egy ilyen transzparens piacra kilépjenek.
És egyébként mennyire jó biznisz ma Magyarországon befektetni az irodapiacba? Hogy látja? Tehát, hogy mennyire lehet itt jó profit elvárásokkal vásárolni?
Hát ugye mindig attól függ, hogy mihez hasonlítom.
Mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire kockázatos, vagy nem kockázatos, vagy mennyire kockázatos egyáltalán a magyar irodapiac.
Én azt gondolom, hogy az ingatlan maga az egy hosszú távú befektetés. És a hosszú távú befektetéseknél általában azt tudjuk mondani, hogy a rizikó is picit kisebb. Tehát, hogyha opportunista megoldásokat keresek, az mindig sokkal több rizikót hordoz magában. Ez teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, hogy az ingatlan az még mindig jó befektetés Magyarországon, különösképpen, hogyha a befektetőnek van elég ideje kivárni azt az időt, amikor ebből egy profitábilis üzlet lesz. Egész biztosan vannak olyanok is, akik egy-két éven belül tudnak kiváló profitot realizálni, de az egy más jellegű stratégia.
Most itt a fejlesztések, ugye pont, hogy ön is mondta, azért van termék a piacon, és ott itt néha már meg is kérdőjeleztük, hogy hova fejlesztenek még, és akkor, ahogy a fejlesztőkkel beszélgetek, különösen az előrelátó és már korábban is előremutató fejlesztéseket felvonultató fejlesztők azok, amelyek nagyon bizakodóak. főleg most, hogy ugye őket igazolja vissza a jelenlegi költségszerkezet.
Igen.
Hogy lám-lám, hogy ők elég zöldek voltak eddig is, azon túl, hogy fákat ültettek, meg ez náluk alap, de azért egyéb megoldásokat is alkalmaztak, ők azt mondták, hogy az, hogy most éppen ebben a pillanatban a bérlők mennyire aktívak vagy nem aktívak, az teljesen huszadrangú kérdés, ez egy jó piac, ez egy jó lokáció, ők építenek. Akkor valószínűleg őket vissza fogja igazolni nem is olyan hosszú távon a piac, mert hogy a jó lokáció és a jó termék az továbbra is keresett.
Igen, ez így van. A jó lokáció és a jó termék az elsőnek fogy el a piacról. Tehát hiába van most ez a 11%-os üresedés. Jó termék, jó helyen, mindig népszerű. És igazából a bérlői aktivitásról azt azért mondjuk el, hogy a bérlők ugyanúgy aktívak. Csak lehet, hogy a költözési hajlandóságuk csökken, mert azt mondják, hogy az adott helyen sokkal nagyobb hatékonyság növekedést tudnak elérni, mint hogyha elköltöznének. Aztán majd meglátjuk, hogy ez valóban így lesz-e, mert ugye azok a bérlők, akik bent maradtak egy régebbi irodaházban, mert a bérleti díj annyira attraktív volt, és szembe találkoznak mondjuk egy 12 eurós üzemeltetési költséggel, ami korábban esetleg a bérleti díjuk volt, ők könnyen lehet, hogy azt fogják választani, hogy akkor megnéznek egy olyan lehetőséget, ahol nincs egy ilyen hihetetlen bizonytalanság, hogy hirtelen háromszorosára felmegy az üzemeltetési költség.
És most mindent fölülír az üzemeltetési költség, vagy azért az, hogy valami egy attraktívabb helyen van. Tehát azt tudja mondani, hogy ő nem egy B-kategóriás irodában, vagy egy éppen a B-kategórián szélén billegő régi A-kategóriásban van még jó kis olcsó áron, hanem mondjuk egy vadonatúj irodába mehet egy nagyon attraktív környéken, egy kifejezetten egy fejlődő környéken, az mennyit ad hozzá? Tehát azért mennyire mernek belenyúlni a zsebükbe a bérlők? Mert ugye ez két különböző dolog.
Igen.
Ugye egyrészt az, hogy félek attól, hogy sokba fog kerülni ez nekem hosszú távon, a másik az, hogy lehet, hogy üzletet hoz. Hogy azt tudom magamról közvetíteni, hogy lám-lám. Én itt vagyok a fősodorban.
Én azt gondolom, hogy most ez az időszak, ez elsősorban a racionalizálásról szól. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni. De ez semmiféleképpen nem mehet annak a rovására, hogy a nehezen megszerzett munkavállalókat elveszítsék. Ha most végignézzünk a Váci úti folyoson, ugye itt ülünk szinte a közepén, akkor azt tudjuk mondani, hogy rengeteg shared service center van ezen a folyosón. És tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz a munkavállalókat megtartani. Ezért az irodai környezet, amit nekik biztosítunk, az nagyon-nagyon fontos. Tehát a bérlőknek egy olyan döntést kell hozniuk, ami kiegyensúlyozott. Tehát azt a racionalizálási elvárást, amit adott esetben az anyacég kér tőle, azt is tudja hozni, és ugyanakkor tudja elég attraktívvá tenni a környezetet, hogy a munkavállalók ott szeressenek dolgozni.
És hát ugye azért az, hogy érem el azt a helyet, hogy mennyire kell autóba ülnöm ahhoz, hogy odaérjek, vagy mennyire tudok csak egyszerűen biciklivel beszaladni akár, vagy egy ilyen bérelhető kerékpár megosztó szolgáltatással bemenni, ez most nagyon, hát nem azt mondom, hogy szexi, de ez egyszerűen már ilyen kényszeres is a budapesti gyors közlekedéshez.
Őszintén szólva, amikor nyáron, vagy tavasszal, vagy ősszel csináljuk a bejárásokat, alapvető elvárás a bérlőktől, hogy biciklitároló, zuhanyzó, öltöző, szép legyen, kultúrát legyen, ott tudjam hagyni esetleg a leizzadt ruhát, át tudjak öltözni, föl tudjak menni. Abszolút, abszolút elvárás. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok irodaház nagyon szépen teljesíti ezeket az elvárásokat. Tehát vannak olyan kényelmi szolgáltatások, amiket elvárnak a bérlők az irodaháztól. Nagyon-nagyon fontos, ahogy ön is említette, a tömegközlekedés, hogy biciklis út van-e ott, hogy milyen szolgáltatások vannak az épületben, milyen szolgáltatások vannak a környéken. Nagyon-nagyon fontos. És ne felejtsük el azt se, hogy maga az iroda terület. Tehát ugye itt a COVID nagyon sokat alakított azon, hogy hogyan dolgozunk, hány százalékba térünk vissza. Amikor visszatérünk az irodába, nem ugyanaz az elvárásunk már az iroda területtel kapcsolatban. Tehát azt is át kell alakítani, rá kell szabni, meg kell tervezni. Rengeteg-rengeteg lehetőség van arra, hogy egy cég igazán elbűvölje a kollégáit.
Na most egyébként, és már az időnk a sajnos elfogyott, de azért ide még szuszakoljuk be ezt a kérdéskört. Ugye egyrészt itt van a COVID, ami egyfajta távolságtartást, egyfajta levegősséget követel meg. Különben sem szeretem, ha nagyon belemásznak az aurámba, de mostanában még kevésbé szeretem, és ezt az érzést, vagy ezt a kívánalmat hogyan lehet összeegyeztetni egyébként a racionalizálással, mert ugye ez két különböző irányt ad. Igen. Mindenki arra számít, hogy csökkennek a bérelt területek, és eddig arról számolt be az összes üzemeltető itt nálam, hogy hát nem csökkennek a bérelt területek, inkább ilyen rugalmasságot követelnek a bérlők, hogy akkor legyenek inkább bizonyos területek, amiket úgy visszabérelhetnek, vagy ahol ilyen eseti alkalommal használhatnak területeket, de nem akarnak csökkenteni, hanem inkább rugalmasan szeretnének bérelni.
A rugalmasság az abszolút elengedhetetlen. Tehát ez gyakorlatilag ez a COVID óta hozadéka a bérleti feltételeknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy rugalmasan tudjanak alkalmazkodni, hiszen most is változik még a helyzet. Most se tudják még a bérlők, hogy mi lesz. De a terület visszaadásban az én tapasztalatom alapján mondjuk az elmúlt 18 hónapban valahol 20-40% között csökkentették a területeket a cégek. És igazából azért tudták csökkenteni, mert bevezették a hibrid munkavégzést. Tehát, hogyha a kollégák heti 2 napban otthonról tudnak dolgozni, az ilyen ökölszabály szerint, ez ilyen nagyon csúnya általánosítás, de ez egy 40%-os hatékonyságnövelés. Hogy hogyan alakítják át a területeket, lehet, hogy ez nem pont 40-be fog kijönni, mert olyan plusz szocializációs tereket alakítanak ki a kollégákra, hogy amikor bent vannak az irodába, akkor hogyan tudnak egymással interakcióba lépni.
Mert ez is felértékelődött, nem?
Nagyon.
Pont az otthon ülésből, igen, ha már benn vagyok, akkor benne szeretni, akarok lenni.
Igen, egy csapatban, igen. Tehát, hogy igazából úgy tudott ez a kettő összejönni, hogy egy hibrid munkavégzésre állt át a cégeknek nagyon nagy százaléka, és igazából a magyar munkavállalóknál pedig az a tapasztalatunk, hogy ők szerették ezt a hibrid munkavégzést. Szereti azt, hogy be tud menni az irodába, de szereti azt is, hogy megmarad neki a home office is egy kicsit.
Nagyon köszönöm Lóska Erikának, a Nye Hungary Zealand ingatlan tanácsadó bérbeadási vezetőjének, hogy vendégünk volt, és megosztotta velünk gondolatait, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
Merre tart a lakáspiac?
Úgy tűnik, hogy végérvényesen véget ért az agglomerációs ingatlanpiac diadalmenete, hiszen a vevők a panellakások és a kisebb, energiatakarékosabb ingatlanok közül válogatnak. És itt van a vonalban velünk Balla Frigyes, a Balla ingatlan operatív vezetője. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat!
Már beszéltünk erről, hogy milyen irányokat láttok ezen a téren. Ez most már világosan látszik, ez már trendszerű mozgás, hogy az agglomerációból befelé tart a népesség?
Igen, hát ahogy ugye az elmúlt éveknek a tapasztalata mutatja, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez egy oda-vissza irányuló folyamat. Vannak olyan időszakok, amikor ugye kifele áramolnak inkább a lakók, van, amikor megfordul az arány és visszafele mennek. Most az az irány van, amikor inkább, hogyha választani lehet, akkor a főváros preferálják ugye az agglomerációval szemben. Gyanítom, hogy a következő éveken belül, hogyha úgy alakulnak ugye a gazdasági vagy esetleg mondjuk az egyéb tényezők, abban az esetben el tudom képzelni, ismét meg fog fordulni, és a budapestiek újra egyébként az agglomerációt fogják preferálni, mert mondjuk telítődni fog Budapest.
Bár néha az emberérzés, hogy Budapest már most telítődött, sőt már évekkel ezelőtt, de hogy akkor nézzük meg ezt pontosan a piac szempontjából. A keresések száma úgy alakul, hogy eladó ingatlan az inkább az agglomerációból jön be, a keresők pedig inkább Budapest irányába?
Hát alapvetően az elmúlt hónapokban az a folyamat játszódik le, hogy elkezdtek feltorlódni az ingatlanok, mind Budapesten, mind pedig az agglomerációban, hogy elkezdett ketté szakadni az ingatlanpiac, vannak a keresettebb energiatakarékos ingatlanok, és vannak ugye a mondjuk nem energiatakarékosnak számító nagyobb alapterületű lakások, meg családi házak. Azt veszük észre, hogy ez mind az agglomerációban, mind pedig a fővárosban, ugye egyre többet akarnak belőle eladni. A kereslet viszont az elsősorban Budapesten van, így agglomerációban nagyon kevés ingatlan tudunk értékesíteni ebben a kategóriában, amit mégis el tudunk adni, ezek mondjuk az újabb építésű, mondjuk ikerházak, vagy esetleg mondjuk olcsóbb családi házak, de ezeket nem mondjuk közvetlenül az agglomerációban, hanem inkább kicsit arrébb, egy olyan 30 kilométerre Budapest határától, ott el tudjuk adni, körülbelül, hogyha ilyen 100 millió forintos határon mozognak.
Értem, és annak, hogy ilyen távol tudjátok eladni, mi az oka? Ott még olcsóbban lehet
ott
kapni?
Ott még olcsóbb, így van. Ott még olcsóbb.
Tehát a 100 millió, ez már olcsónak számít a mai piacon.
Ugye figyelembe véve azt, hogy mondjuk egy körülbelül 130 négyzetméteres újépítésű fél ikerházról beszélünk, mondjuk 350 négyzetméteres telekkel, 89-90 millió forint körül, ez mondjuk úgy még talán a megfizethető kategória, hogyha ugyanez mondjuk esetleg bentebb lenne Dunakeszin, akkor mondjuk egy olyan 30-40%-kal több lenne, azt most ez a piac nem finanszírozza meg, Budapesten pedig nyilván még drágább lenne, úgyhogy ez volt az ingatlan kategória, amit még el tudtunk adni. Hogyha nem ilyenek, akkor pedig inkább ugye a kisebb alapterületű lakások, és esetleg mondjuk még a garzonlakások azok, amelyek így keresettek.
Na most egy picit még így nézzük meg a folyamatokat, hogy ez mennyire csapódik le a ti praxisotokba. Itt arra gondolok, hogy ugye hát rendszeres, hogy az ügyfél, ha bemegy, akkor általában eladni is akar, meg venni is akar. Már ezt is látjátok? Tehát, hogy gyakorlatilag a cserék is úgy vannak meghirdetve, vagy már úgy megy bele az ügyfél, hogy hát itt van nekem, kérem szépen, egy gyönyörű dunakeszi házam, 4 generációs vagy 3 generációs, ketten vagyunk, jönnénk Budapestre, és ezt megadják el nekünk sok millióért.
Ilyen nem mondjuk ritkán találkozunk. Tehát általában mondjuk, amit te mondasz, ez valóban ez mondjuk egy csere lenne, amikor valaki agglomerációból egyértelműen beköltözne ugye Budapestre, ez azért ritka. Tehát, hogyha valaki mondjuk itt az agglomerációban megvetette a lábát, megismerte ennek az előnyeit, és szereti mondjuk, ő szerintem továbbra is az agglomerációt fogja preferálni. Itt inkább az a kérdés, hogy amikor valaki ingatlant akar venni, és mondjuk tegyük fel, eddig mondjuk Budapesten lakott mondjuk egy lakásban, ha most azon gondolkodik, hogy abból a pénzből agglomerációból vegyek mondjuk egy kerteset, amihez mondjuk van egy pici kertrész, vagy pedig Budapesten maradjak, akkor ő most ebben a stádiumban inkább Budapest mellett dönt. De olyat ritkán tapasztalunk, hogy mondjuk a agglomerációban lévő, mondjuk általad említett ingatlan típus valaki el akarná adni, és abból beköltözni Budapestre, ez szerintem jelen pillanatban nem annyira kivitelezhető, mert nem nagyon lesz rá kereslet.
Tehát azért sem kínálják, mert nagyon sokat kéne engedni. Egyébként most mondtad, hogy nem vennének ennyiért házat, azért biztos van az ár, amiért valaki választana kevésbé korszerű és óriási alapterületű házat, különösen egy olyan agglomerációs településen, mint mondjuk Dunakeszi, ha már itt emlegettük.
Hát az a tapasztalatunk, hogy azt az árcsökkentést, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a vevők megvegyék ezen az áron, erre az agglomerációban lévő tulajdonosok még nincsenek felkészülve. Tehát az a tapasztalatunk, hogy el kell teljen 3-6 hónapnak mondjuk a kínálati piacnál, míg az egyes tulajdonosok fejében megfordul ez. Nyilván nem árt hozzá, hogyha megvan a megfelelő média támogatottság, és szerencsére most már egyre több csatornáról lehet hallani azt, és a konkurens ingatlan hálózatok is nyíltan felvállalták, hogy kínálati piac van. Én azt gondolom, hogy 3-6 hónapon belül a tulajdonosok fejében is meg fog fogalmazódni ez, és csökkenteni fogják az ingatlanoknak az árát abban az esetben, hogyha el akarják adni.
Egyébként a keresleti oldalon már jelentkezik az a fajta igény, hogy szeretnének vásárolni, de ennyiért nem. Vagy igazából ez fordított szokott lenni, mert hogy az emberek egy bizonyos árszintet már meg se néznek. Hogyha keresnek, ez biztos nem fér bele, és már meg se kérdezik, mert hogy látszik, hogy ez annyira drága, hogy nem tellene neki erre.
Az a helyzet, hogy ezen a mostani piacon inkább az a jellemzőbb, hogy mivel tudják azt, hogy nagyobb az ingatlan kínálat, és fel vannak torlódva az ingatlanok, inkább mernek nagyobbakat alkudni. Amikor keresleti piac van, akkor az emberek mondjuk nagyjából elfogadják azt a vevő ügyfelek, hogy az az ár, ami van, az csak csekély mértékben alkuképes. Viszont, hogyha a médiából, és mondjuk a ingatlan hálózatok is ugye azt sugározzák, hogy túlkínálat van, ilyenkor mernek nagyobbat alkudni, ez